Pál apostol a leveleiben általában először az elméletről beszél, aztán a gyakorlatról. Nekem Pál apostol az egyik legnagyobb példaképem, és ez azt jelenti, hogy az elméleten nagyjából túl vagyunk. Én abba, az embereknek abban a nagyon kicsi csoportjába tartozom, akik az elméletet jobban szeretik, mint a gyakorlatot, de megtanultam a rövid életem során, hogy én vagyok a kisebbség, és az emberek általában jobban szeretik a gyakorlatot az elméletnél, úgyhogy az a jó hírem a többség számára, és az a rossz hírem a kisebbség számára, hogy most inkább gyakorlat lesz a következő 40-45 percben. Arról beszéltem az előző előadásban, hogy hogyan lássuk a művészetet keresztényeként. És azt hangsúlyoztam, hogy a Biblia első lapjain látjuk már a művészet kezdetét, amikor az ember Isten képmásaként nevet ad az állatoknak. A művészet lényege a mimézis és a metafora. Isten képmásaiként nevet adunk a világnak, és ezáltal felfedezzük azt. Aztán arról beszéltem, hogy a művészet legfontosabb eszköze a képzelet. Képzelet nélkül nem tudnánk alkotni. A közvetlen célja a művészetnek a nevelés és gyönyörködtetés, de végső célja az, hogy Isten dicsőségére vegyük észre az ő általa teremtett világot. A mostani előadásban két kérdésre szeretnék válaszolni. Az első az, hogy hogyan fogadjuk a művészetet. A második pedig az, hogy hogyan csináljuk a művészetet keresztényekként. Néhány, ha jól emlékszem, öt dolgot szeretnék mondani azzal kapcsolatban, hogy hogyan fogadjuk a művészetet keresztényeként. És ebből az első az az, hogy élvezzük. Élvezzük a művészetet. Ha a művészet egyik célja a gyönyörködtetés, akkor mi pedig gyönyörködjünk az alkotásokban. Pál azt mondja, hogy Isten minden teremtett dolga, minden teremtett alkotása, teremtése jó, és azért kaptuk, hogy hálaadással élvezzük. Ez igaz, az ő képmására teremtett emberek alkotásaival kapcsolatban is. Isten azért alkotott hozzá hasonló alkotókat, hogy azoknak az alkotásait is élvezzük. Hogyha körbenézek itt ebben a teremben, akkor például ezt a falat, ezt sokkal hamarabb észreveszem, mint azt, ami ott hátul van. És emlékszem arra, amikor ez egy kopár helyiség volt, semmi szépség nem volt benne. Azóta, hogy itt van ez a fal, ami Kónya Orsi alkotása, és bejövök ide, mindig melegség tölti el a lelkemet. És élvezem azt, hogy itt van ez az alkotás ezen a falon. Nemrég olvastam Mikszától a Fekete Várost. Sokan túl vannak ezen a regényen már jóval hamarabb. Én most jutottam oda, hogy elolvassam. Annyira szépen fogalmaz meg Mikszát emberi kapcsolatokat, feszültségeket, belső érzéseket, folyamatokat, hogy miközben olvastam ezt a könyvet, folyamatosan mosolyogtam belül. És élveztem azt, ahogyan a magyar nyelvet használja ez az író. Nemrég pár nappal ezelőtt az egyik gyülekezeti tagunk, egy katonazenész, megmutatott nekem egy Vivaldi darabot, mondta, hogy hallgassam ezt meg, és figyeljem meg, hogy mennyire tökéletesek az ütemek. Olyan feldolgozása, olyan prezentációja Vivaldinak, ami egészen egyedülálló. Annak ellenére, hogy neki volt füle hozzá, nekem meg nem. Élveztem azt, amit mutatott. És meggyőződésem, hogy azért adta Isten a tehetséget ennek az embernek, hogy észrevétessen dolgokat, gyönyörködtessen, és aki hallja, az gyönyörködjön. Ha a világ azért van, hogy Isten dicsőségére élvezzük, akkor Isten kevesebb dicsőséget kap akkor, hogyha nem élvezzük a világát. A művészet feladata az, hogy a világot még élvezetesebbé tegye, azáltal, hogy nevet ad neki, nevet ad a dolgoknak. Ha elolvassuk ezeket az új neveket, amit a művészektől kapott a világ, és gyönyörködünk benne, Isten nagyobb dicsőséget kap. Tehát ez az első dolog, amit szeretnék mondani, hogy élvezzük a művészetet. A második, lássuk vendégül. Sokszor az a baj, hogy túl hamar használni vagy bírálni akarjuk a művészeti alkotást, mielőtt vendégül láttuk volna. Én is gyakran esem ebbe a hibába. Ez ugyanolyan hiba, mint kioktatni valakit, mielőtt meghallgattuk volna. A Biblia arra szólít fel bennünket, hogy legyünk késedelmesek a szólásra, és gyorsak a hallásra. Ez fokozottan igaz a műalkotásokra, amelyek akkor hatnak legerőteljesebben, hogyha meg kell őket fejteni. Az indirekt kommunikáció, ahogy az előbb említettem, az indirekt kommunikáció a művészet egyik ereje, erőssége. Tehát fokozottan szükséges, hogy vendégül lássuk a műalkotást, hogy mielőtt szólnánk, hallgassunk. Adjunk időt arra, hogy a műalkotás bejöjjön a lakásunkba, levegye a cipőjét, leüljön a fotelbe, és elkezdjen mesélni nekünk. Hogyha irodalomról van szó, akkor figyelmesen hallgassuk. Ha zenéről, figyelmesen hallgassuk. Ha képzőművészetről, figyelmesen nézzük. Ne felejtsük el, hogy a művészet kommunikáció. Tehát valaki beszél hozzánk. A szerző nem halt meg. Nincsen igaza a posztmodernnek ebben. Valaki kommunikál. A műalkotás fogadtatásakor egy embertársunkat hallgatjuk meg. Én magamban eldöntöttem egyszer, hogy ha odajön hozzám egy kordus, és elkezdi elmesélni nekem azt, hogy miért is kér tőlem pénzt, és konkrét esetek vannak, amikor engem rászedtek már, úgyhogy meglehetősen bizalmatlan vagyok, de eldöntöttem azt, hogy annyit mindig meg fogok tenni, hogy végighallgatom a mondani valóját ennek az embernek. Mert egy ember, aki beszél hozzám. Lehet, hogy egy művész alkotása ugyanolyan hazug lesz, mint annak a kéregető koldusnak a meséje. De ezt csak akkor mondhatom ki, hogyha már meghallgattam őt. A vendégüllátás ellentéte a megerőszakolás. Szodoma súlyosan vétett a vendégszeretet parancsa ellen, amikor vendéglátás helyett meg akarták erőszakolni Isten küldötteit. A romlottságuk mélysége mutatkozott meg ebben. Előfordulhat velünk is, hogy a műalkotásokat megerőszakoljuk, ahelyett, hogy vendégül látnánk őket. És itt látom nagyon súlyosnak azt a félreértést, ami a posztmodern korszellem hatására nagyon elterjedt. Amikor a posztmodern azt állítja, hogy a művészi szándék nem számít, csak a műalkotás, akkor szabad prédává teszi az alkotást. Mindenki megerőszakolhatja, ha kedve tartja, és ahogyan akarja. Keresztényeként mutassunk példát a vendégszeretetből. A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mondja a zsidókhoz írt levél, mert ezáltal egyesek tudtukon kívül angyalokat vendégeltek meg. A harmadik tanácsom arra nézve, hogy hogyan fogadjuk a művészetet. Utazzunk el vele. A művészeti alkotások utazásra invitálnak bennünket. Ez különösen igaz az irodalomra, azon belül pedig leginkább a narratív fikcióra. Szoktak az irodalom kapcsán vakációs lélekről beszélni, Holy Spirit helyett Holiday Spiritről, ami messzi tájakra viszi az olvasót. John Keats, angol romantikus költő írta, hogy az irodalom az aranyvidékekre való utazás. A művészet elvisz bennünket messzi vidékekre, hogy megváltozva hazaérkezhessünk. Nem az utazás a fontos. A visszaérkezés a fontos. Ha nem utaztunk el soha, akkor nem is tudunk hazaérkezni sem. Az utazás azért fontos, mert amikor visszaérkezünk, akkor mások vagyunk. Az utazás során egy kicsit megváltoztunk, és a megszokott környezetünk is egy picit idegenné válik a számunkra. Rá tudunk újra csodálkozni. A hazaérkezéskor más megvilágításban látjuk a saját környezetünket, a saját világunkat és önmagunkat is. És ez a művészet célja. Sokan illetik az irodalmat azzal a hamis váddal, hogy menekülésről szól. Flannery O'Connor, amerikai írónő írja azt, mindig nagyon bosszantott, amikor emberek azt sugallták, hogy az írás menekülés a valóság elől. Inkább fejesugrás a valóságban. Leland Ryken, akit az előbb idéztem előző előadásban, azt mondja, az irodalom egy nagy paradoxonra épül. Kitalált világ, mely mégis a valódira emlékeztet, és azt teszi tisztába számunkra. Vagy C.S. Lewis, aki sokat írt a fikcióról, ő mondja azt, hogy a képzelt világba való menekülés paradox módon éppen a valódi élet iránti szeretetünket erősíti. A lehetetlen világba tett kirándulás után újra élvezni tudjuk a valódit. Picasso ezt úgy fogalmazta meg, hogy a művészet olyan hazugság, mely az igazságra döbbent rá bennünket. Tehát utazzunk el vele, akkor tudunk csak hazaérkezni. Negyedik fontos elv, lássunk általa. Hogyan fogadjuk a művészetet? Lássunk általa. A művészetek megnevezik számunkra a valóságot, hogy másképpen lássuk azt, mint előtte. A fotoművész ráirányítja a figyelmünket a valóságnak egy-egy témáira, kompozícióira. Egy fotókiállításon egészen megrendítő lehet, amikor hirtelen észrevesszük azt, ami mellett máskor 1000-10000 alkalommal simán elmentünk. A filmrendező olyan témákat dolgoz fel, amelyek által a saját világunkat látjuk, de külső szemlélőként. Vagy annak a torzmását, hogyha a rendező hazudik. De akkor is a rendező által látunk, és ez az első lépés a megértésben. G.B. Shaw mondta azt, tükröt használunk arra, hogy az arcunkat lássuk, műalkotásokat használunk, hogy lássuk a lelkünket. A műalkotás meghívás a művésztől, hogy lássuk az ő szemén keresztül a világot. A művész szemszöge egyébként nem mindig könnyen megfejthető. Nem olyan egyszerű a dolog, hogy amit látunk, az biztosan a művésznek a látószöge. Mert időnként művészek különböző nézőpontokat teremtenek, külön látásmóddal, és időnként egyféleképpen, máskor másféleképpen látjuk a világot. Az író például létrehoz karaktereket, és azok a karakterek különbözőképpen gondolkodnak, és egy ügyes író képes testet adni ezeknek a karaktereknek, hihetővé tenni őket, és általuk láttatni dolgokat. A Karamazov testvérekben más Mitya nézőpontja, más Iváné és más Aljosáé. Melyik Dosztojevszkijé? Amikor Kierkegaard megírta a Vagy-vagyot, a Vagy-vagyban az első kötet álneves szerzője teljesen más világnézettel rendelkezik, és máshogy láthatja belülről, a saját szemszögéből a világot, mint a második kötet álneves szerzője. Egyik sem Kierkegaard. Ő egészen máshol írta meg a saját nézőpontját. Többszörösen reflektált életműről van szó. Ami arra figyelmeztet bennünket, hogy a művész világlátását nem fair, egyszerűen nem fair egyetlen művéből megítélni. Senki nem tud egyetlen mondatban elmondani mindent, minimum egy második mondatra van szüksége, de nagyon sokszor egy egész életműből áll össze a mondani való. Tehát legyünk tisztességesek ebben a művészekhez. Ha beszélgetni akarunk egy művésszel, akkor fogadjuk el a meghívását, hogy a műalkotásán keresztül lássuk a világot. De végig legyünk tisztában azzal, hogy csak egy másik ember világlátásáról van szó. A művész szemüvege torzíthat. A művész nézőpontja korlátozott. A művész hozzánk hasonlóan bűnös ember. Minél erőteljesebb egy műalkotás hatása, annál inkább emlékeztessük magunkat arra, hogy Isten szemszöge a Biblia szemszöge. Minden más szemszög viszonylagos. Ha elolvassuk például Vas Albert a Funtinelli boszorkány című könyvét, csodálatos alkotás, hihetetlen erővel ragadja magával az olvasót, de meggyőződésem szerint nem hisz az eredendő bűnben. Olyan világ csak félig létezett, amiről Vas Albert ír, és nem a mágikus realizmus miatt. Én azt gondolom, hogy egy fantasy az lehet igazabb, mint akár egy realista alkotás, hanem a világnézete miatt. És itt jön be az, amiről T.S. Eliot beszélt, a teológiai kritika. Ne fogadjuk kritika nélkül a művész nézőpontját. És itt át is térnék az ötödik tanácsra. Kritizáljuk. Kritizáljuk a műalkotásokat. A művészt vendégül látjuk, de nem úgy hívjuk be az életünkbe, mint Jézust. A művészt meghallgatjuk. Megengedjük neki azt, hogy megmutassa a saját nézőpontjából a világot. De nem bízzuk rá teljesen magunkát. Azt mondja Jeremiás, átkozott az a férfi, aki az emberekben bízik, és áldott az ember, akinek bizodalma az Úr. A művészet szerepe nem abban van, hogy feltétlenül az igazságot mondja, hanem abban, hogy segít nekünk az igazságról való gondolkodásban. Ebben a folyamatban az is benne van, hogy esetleg elutasítjuk a művész optikáját. T.S. Eliot arra figyelmeztet bennünket, hogy keresztényekként a világ mércéjénél magasabb és komolyabb mércét kell alkalmaznunk a műalkotások megítélésénél, teológiai mércét. Tehát próbáljuk megfejteni az alkotások mögött meghúzódó előfeltevéseket, hiteket, meggyőződéseket. Milyen világnézet áll az adott műalkotás mögött? Mi az, ami fontos az alkotónak? Mit akar kommunikálni? Milyen világ az, amit ő elképzel, amit ő megnevez? Sokan arra figyelmeztetnek, hogy próbáljunk egy olyan szinte lehetetlen lelki gimnasztikai műveletet elvégezni, hogy egyszerre elfeledkezünk magunkról, belefeledkezünk a műalkotásba, és ugyanakkor tudatosan kritikát mondunk az alkotásról. Hogyan fogadjuk tehát a művészeteket keresztényekként? Élvezzük, lássuk vendégül, utazzunk el vele, lássunk általa, és kritizáljuk. Rengeteg mindent lehetne erről mondani, de két előadás áll rendelkezésemre, úgyhogy áttérnék az utolsó nagy kérdésre. Hogyan csináljuk a művészeteket művészetet keresztényeként. Ezzel kapcsolatban az első dolog, amit szeretnék mondani, az így hangzik. A keresztény művészet a keresztény művész művészete. Ez ugye bagatell, de nagyon fontos. A keresztény művészet a keresztény művész művészete. Sokat vitatkoznak arról, hogy mit teszi keresztényé a művészetet. A tartalom? A mögöttes világnézeti alapvetések? Vagy vannak esetleg keresztény formák? Én úgy gondolom, hogy a mi szempontunkból most érdekesebb úgy megközelíteni a kérdést, hogy hogyan tudunk keresztény művészetet létrehozni. És ezzel kapcsolatban nagyon közel áll hozzám Jacques Maritain francia katolikus filozófus válasza. Maritain liberális protestáns családban nőtt fel, olyan családban, ahol gyakorlatilag formaság volt a protestáns hit, és nem ismerte az evangéliumot, és a feleségével együtt eldöntötték, hogy öngyilkosok lesznek, ha X időn belül nem találnak választ az élet értelmére. És egy katolikus embertől hallotta a Krisztusról szóló üzenetet, és katolikus lett. Maritain ezt írja: ha keresztény művet szeretnél alkotni, akkor légy keresztény, és csak próbálj szép művet alkotni, amiben benne van a szíved, lelked. Ne próbálj keresztény művet készíteni. Én szerintem ez nagyon-nagyon bölcs. Ne arra törekedj, hogy keresztény művet hozz létre. Arra törekedj, hogy keresztény légy, és szépet alkoss. Azt is írja Maritain: ne mondd, hogy a keresztény művészet lehetetlen. Mondd inkább azt, hogy nehéz. Kétszeresen is nehéz, négyszeresen nehéz, mert nehéz művésznek lenni, és nehéz kereszténynek lenni. És mert a teljes nehézség nem egyszerűen a kettő összeadása, hanem a két nehézség eredményének egymással való megszorzása. Ugyanis két abszolút dolog összehangolásának a kérdése. Mondd azt, hogy a nehézség iszonyatosan naggyá nő, amikor egy egész kor Krisztustól távol él. Hiszen a művész nagyban függ a korszellemtől. De hát volt valaha olyan idő, amikor a bátorság eltűnt a földről. Keresztény művészetet akkor hozunk létre, ha komolyan vesszük Jézus követését, és elkezdjük megnevezni a világot. Ha a keresztény világnézetben egyre jobban elmélyedünk, és az is elmélyül bennünk, az alkotásainkban is meg fog ez mutatkozni. Látszani fog a témaválasztásunkban. Gyorsan szeretném hozzátenni, ez nem azt jelenti, hogy bibliai és egyházi témákat fogunk mindig választani. De bizonyos dolgok fel fognak tűnni, amik korábban nem tűntek föl, és lesznek más dolgok, amikről nem akarunk írni, amiről korábban, mivel a szívünk benne volt, írni akartunk. Vagy más módon ábrázolni. És látszani fog abban is a keresztény hitünk és az abban való elmélyülés, ahogyan a témákhoz hozzányúlunk. Nem is akarom ezt nagyon bonyolítani, én úgy gondolom, hogy ez ennyire egyszerű. Annál lényegesebb viszont az, hogy a keresztény művész milyen metaforával jelöli meg önmagát. Robi szerint engem leginkább a pohár metaforája fejez ki, de mondjuk, hogy Ádám. Ez egy vicc volt. Bizonyos metaforákat vagy tudatosan, vagy ki nem mondottan önmagunkra alkalmazunk. A legrombolóbb metafora, amit művészek munkájában gyakran láthatunk, az én vagyok metafora. A Yahweh metafora. Az első ember ezzel a metaforával jelölte magát, amikor olyanná akart válni, mint az Isten. És azóta művészek ezrei jelölik magukat ezzel a metaforával. Van a romantikának is két metaforája, amit művészek gyakran önmagukra alkalmaztak. Az egyik a próféta, a másik a tragikus hős metaforája. A próféta, művész, mint próféta, a művész felette áll a tömegeknek, és isteni ihlettel hirdeti az igét. Ez a romantikának egy metaforája a művészre. A tragikus hős, ugye a meg nem értett ember, akinek az a végzete, hogy más legyen, mint a többiek. Mindkét metafora hazugság. És keresztényeként el kell utasítanunk ezt magunktól. Nem. Nem vagyok próféta. Vagy ha próféta vagyok, nem a művészetem miatt vagyok próféta. És nem vagyok tragikus hős. Ugyanolyan vagyok, mint a többi ember. Csak maximum ebben másfajta tehetséget kaptam, mint a másik ember. A művész nem külön kaszt. Ne fogadjuk el a romantikának ezt a metaforáját. A legfontosabb kérdés, amit a keresztény művésznek meg kell válaszolnia, az az, hogy idol vagy ikon akar-e lenni. Azt akarja, hogy bálványozzák, idol legyen, vagy azt akarja, hogy a műveink keresztül meglássák Isten természet feletti dicsőségét. Ikon legyen. A keresztény művész akkor hoz létre keresztény művészetet, ha Krisztus ikonjává válik. Ha arra nyitja meg mások szemét, hogy Isten dicsőségét lássák meg. Ha úgy ad nevet a világnak, hogy a név, a nagybetűs név ragyogjon át azon keresztül. Hogyan alkosson a keresztény művész? Itt nem esztétikai, hanem lelkipásztori tanácsokat szeretnék adni. Az esztétikai tanácsokat meg lehet hallgatni egy egyetemi előadáson, ami az esztétikáról szól. Én lelkipásztor vagyok, és úgy gondolom, hogy a gyülekezetemben lévő művészekre ugyanazok az erkölcsi, etikai, bibliai normák érvényesek, mint minden más gyülekezeti tagomra. A keresztény művészekre ugyanúgy vonatkoznak az isteni parancsok, mint a keresztény kőművesekre, vagy a keresztény tanárokra. Nincsen más út a keresztény művész számára, mint a többi ember számára. Akkor lesz keresztény a művészetük, ha keresztényként élnek. Én négy isteni parancsra szeretném felhívni a figyelmet, amit különösen fontosnak tartok keresztény művészek esetében. A szeretet, az alázat, az öröm és a remény. A keresztény művész alkosson szeretettel. Krisztus azt várja el tőle, hogy legyen benne szeretet afelé a világ felé, amelynek nevet ad. Ha valami szépet lát, akkor azt szeresse, és szeretettel nevezze meg. Tárja fel a szépséget, fedezze fel, tegye rendkívülévé azt a számunkra, tegye azt szerethetővé az alkotásán keresztül. Ha valami gonoszat lát, nevezze meg azt is. Azért, mert a szeretet nem örül a hamisságnak, nem örül a gonosznak. A keresztény művésznek időnként sírnia kell, mert van benne szeretet. Amelyik művész soha nem beszél a gonoszról, az nem jó művész. Ha a festővásznán csak fény van, és nincsen egyetlen sötét pont sem, az egy hazug kép. Krisztus azt várja el a keresztény művésztől, hogy legyen benne szeretet a közönsége felé is. Legyen benne szeretet a témája felé, legyen benne szeretet a közönsége felé. Szeresse azokat, akikhez beszél. A művésznek van képzelete, erős képzelete van, el tudja képzelni a közönségét is. Szeresse a közönségét. Ne rombolni akarjon, hanem építeni. Csak a gonosz rombolja le az embereket, ne. A szükségtelen provokáció az nem a szeretetből fakad. A keresztény művész alkosson alázattal. A szeretet mellé fontos az alázat is. Alázattal először is Isten felé. A keresztény művész arról ismerszik meg, hogy letette már a fegyvert a teremtője előtt. Lehetnek problémái, lehetnek kételjei, lehetnek kérdései, de nem lázad már Isten ellen. Lehet kérdezni Istentől lázadás nélkül. Lehet nem kérdezni lázadva. A keresztény művész őszinte, de hívő művész. Legyen benne alázat Isten felé. Legyen benne alázat a munkaeszköze felé is. Nem akarom ezt túlságosan ragozni, mert ezt minden művész tudja, hogy az író tiszteli a mondatokat. Engedi azt, hogy miközben az üzenetét mondatok segítségével akarja elmondani, a mondatok vezessék is őt. A szobrász alázattal nyúl a márványhoz, vagy a fához, amivel dolgozik. Van annak egy belső világa, szövete, amit tiszteletben tart a szobrász, azzal együtt dolgozik. A jó művész nem erőlteti magát rá az anyagra, de erről mondom, nem akarok többet mondani, mert ezt művészeknek máshol is tanítják. Az viszont nagyon fontos, és ezt nem feltétlenül tanítják. Legyen a művészben alázat a közönsége felé. Sokszor művészekből, amikor az alkotásaikról kérdezik őket, felsőbbrendűséges gőg árad. Ha nem érti, nem érti. Én elmondtam, amit akartam. Persze sokszor jogos, amikor a művész arra gondol, hogy ha én szavakkal akarnám elmondani, amit mondani akarok, akkor nem ecsetet ragadtam volna, vagy nem zenét komponáltam volna. Én azt akartam elmondani, mert azt csak úgy tudtam elmondani. De legyünk őszinték, néha inkább az üresség gőgös áll arca ez. Nekem nagyon lenyűgöző ellenpélda volt, és frissítő ellenpélda, amikor Liviu Mokán, nem tudom, hogy hallottátok-e már a nevét, román keresztény szobrászművész, világhírű, nagyon sok felé ismerik. Őt kérték meg a Calvin 500. évfordulóján, hogy Genfben készítsen egy nagy szobrot a 10 parancsolatról. Gyönyörű műalkotás. Kolozsváron egyik téren az ő szobrait lehet látni a romániai forradalomról. Liviu Mokán egy konferencián, ahol ki voltak állítva az ő szobrai, végigvezetett bennünket, és elmagyarázta az alkotásait. Ez nekem olyan hihetetlen élmény volt, és valahol azt éltem át, amit Jézus csinált akkor, amikor leereszkedett a tanítványaihoz, és elmagyarázta nekik a példabeszédeit. Nekem ez csodálatos keresztény alázatról tanúskodott. A keresztény művész ne nézze le azokat, akik nehezen értik őt, hanem türelemmel és alázattal tanítsa meg őket látni. Aztán szeretet, alázat. A keresztény művész alkosson örömmel. Romboljuk le a keresztényeként a művészeket körüllengő József Attilás és Latinovicsos hangulatot. Ne gondoljuk, hogy azt tesz valakit igazán jó művésszé, ha már reménytelennek látja a világot, és öngyilkos lesz. Nem az a jó művész, aki a legsötétebben látja a világot. Ha nincsen a képen legalább egy kis világos folt, akkor a kép hazudik. A keresztény művésznek sokszorosan is oka van az örömre, a derűre, az ünneplésre. Ünnepelheti Isten teremtett világát, ünnepelheti a szépséget, ünnepelheti a jóságot, az igazságot, ünnepelheti az önfeláldozást, ünnepelheti a megváltást, a feltámadást, az erényeket, a romok közül kikandikáló virágokat, bármit. Nagyon sok oka van a keresztény művésznek arra, hogy ünnepeljen és örvendezzen. Természetesen a keresztény művész ne váljon bárgyúvá és súlytalanná. Vegye komolyan a bűnt és a pusztítást, a gonosz pusztítását. Sírjon együtt a sírókkal. De emlékezzen Pál szavaira is, rá is vonatkozik. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Látszódjon meg ez a művészetén. És végül a keresztény művész alkosson reménnyel. Szeretettel, alázattal, örömmel és reménnyel. A keresztények egyik legnagyobb kincse a remény. Elhittük, elhisszük, hogy Isten rendíthetetlen országot készít azoknak, akik őt szeretik. Hogy egyszer nem lesz többé gyász, jajkiáltás, fájdalom, halál. Szerintem a legnagyobb kihívás keresztények, keresztény művészek előtt az, hogy a jelen világ felfedezésén és ünneplésén túl tudnak-e nevet adni az eljövendő világnak is. Melyik művész az, aki képes megnevezni Jézushoz hasonlóan az eljövendő országot? Talán a legnagyobb művészet erre metaforákat találni. Amelyik művész meg tudja mutatni annak a nem látható valóságnak a súlyát és dicsőségét, amely a keresztények reménye, amelyik művész képes metaforát találni az eljövendő világ számára, az zseni. Én két ilyen írót tudok mondani, az egyik C.S. Lewis, egyike azon keveseknek, akik úgy gondolom, hogy sikeresen megtették ezt keresztényekként. A másik szinte viccesen az egyszerű üstfoltozó John Bunyan, aki a Zarándok útjában a mennyei várost úgy meg tudta rajzolni, hogy én emlékszem, hogy gyerekként minden vágyam az volt, hogy oda eljussak. Ha ezt nem is sikerül elérni egy keresztény művésznek, hogy nevet adjon az eljövendő világnak, azt mindenképpen fontos megvalósítania, hogy reménységgel alkosson. Ez úgy gondolom a keresztény minimum. Ha a keresztény művész úgy alkot, hogy a műve reménytelenséget sugal, azt nem keresztény pillanatában tette. Rengeteg dolgot lehetne még elmondani a kereszténység és a művészetről. Azt hiszem, hogy a mai napban ennyi fér bele, illetve hogyha vannak kérdések, akkor lehet, hogy még egy-két dolgot hozzáfűzök ehhez, de talán ez így mára elég lesz. Én végezetül szeretnék mindenkit bátorítani, aki itt van, hogy a magunk ajándékaival, képességeivel adjunk nevet a világnak, ami körülöttünk van. Alkossuk, formáljuk, és tegyük azt, amire Isten elhívott bennünket. Ha valaki erre különleges ajándékot kapott, az érezze ennek a felelősségét, a lehetőségét és örömét is.